Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Az egészségkód témája most a limfóma. A Semmelweis Egyetem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ a HCM együttműködésében létrejött a Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport, ami egyébként egy 10 éve működő kutatócsoport, de erről is, és persze a mostani kutatásukról dr. Bödör Csabával, a kutatócsoport vezetőjével beszélgetek. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Egyrésztről beszélünk a kicsit a kutatócsoportjukról, ugye ez 10 éve alakult, ön akkor jött haza külföldről, és akkor még nem a limfómáról szóltak a kutatások, viszont majd ide fog kifutni a beszélgetésünk. Mivel kezdtek akkor foglalkozni 10 évvel ezelőtt, mi volt ennek a kutatócsoportnak a fő tevékenysége?
Igen, ahogy említette is, 10 éve kezdtük meg kutatásainkat a Semmelweis Egyetemen, és 2 éve csatlakoztunk a HCM kezdeményezéshez. A kutatócsoportunk fő kutatási iránya, mert ekkor is a vérképző rendszer daganatos megbetegedései voltak, de ekkor döntően akut leukémiákra fókuszáltunk még, és összességében talán az úgy fogalmazható meg a kutatási irányunk, hogy gyakorlatilag úgynevezett biomarkerek, jelző molekulák kutatásával foglalkozunk, és a vérképző rendszer különböző daganatainak genetikai, genomikai hátterét vizsgáljuk, és keressük azokat a genetikai eltéréseket, amelyek lényegében segíthetnek a betegségek kialakulásának jobb megértésében, diagnosztikus eszközként szolgálhatnak, esetleg terápiás célpontként szolgálhatnak.
Itt a vérképzőrendszer daganatos megbetegedése alatt akár a leukémiát értjük?
Így van, leukémiák és limfómák tartoznak ide. Uh-huh. Alapvetően leukémiáról akkor beszélünk, amikor a keringésben találhatóak meg döntően a daganatsejtek, a limfómák között pedig a leggyakoribbak az úgynevezett B-sejtes limfómák, tehát az immunrendszert alkotó, az immunrendszer fontos komponenseit jelentő B-sejtek daganatos megbetegedései a leggyakoribb limfómák a mindennapokban.
És jól értem abból a leírásból, amiből tájékozódom, hogy a limfóma a nyirokrendszer daganatos megbetegedéséért is felel.
Így van, tulajdonképpen a limfóma maga a nyirokrendszer daganatos megbetegedése. A limfómák csoportjába, a B-sejtes limfómák csoportjába sok betegséget sorolunk, tehát egy gyűjtő fogalomról van szó, és ezeknek a betegségeknek a diagnosztikája is egy izgalmas és érdekes, folyamatos fejlődés alatt álló terület, mivel korábban gyakorlatilag a klasszikus mikroszkópos kép a szövettan alapján történt ezeknek az elkülönítése. Napjainkban azonban már egyre fontosabb szerepe van a genetikának. Tehát lényegében genetikai eltérések vizsgálatával, azonosításával tudjuk ezeket a betegségeket alcsoportokra bontani, közelebbről megvizsgálni, és akár a betegség kórlefolyására valamiféle prognózist, jóslatot felállítani.
Az, hogy hogyan alakul ki a betegség, most félig meddig választ kaptam rá, ugye az, hogy alapvetően ez egy genetikai alapokon nyugvó betegség, de ez általában elhangzik ebben a műsorban, hogy az életmód, illetve a környezeti hatások azok épp úgy felelhetnek a limfómák, a B-sejtes limfómák kialakulásáért?
Köszönöm, ez egy nagyon fontos kérdés, és a genetikai meghatározottság kapcsán is nagyon fontos azt kiemelni, hogy bár genetikai eltérések felelősek a daganatok kialakulásáért, így a B-sejtes limfómák esetében is, de itt nem öröklődő, öröklött mutációkról van szó az esetek nagyon nagy részében, hanem szerzett genetikai eltérésekről, amelyek tulajdonképpen a sejtek fejlődése során jelennek meg, halmozódnak fel, és vezetnek tulajdonképpen ezeknek a sejteknek a daganatos átalakulásához. A környezet vonatkozásában gyakorlatilag az általános szempontok mondhatóak el, tehát az egészséges életmód tulajdonképpen mindenképpen egy pozitív szempont, de olyan nagyon sok limfómára hajlamosító környezeti tényezőt nem ismerünk. Azt fontos kiemelni ugyanakkor, hogy gyakorlatilag olyan környezeti ártalmak, mint a különböző toxikus ágensek, sugárzás ugyanúgy limfómák kialakulásához is vezethetnek, mint bármely egyéb típusú daganat esetében ez ismert.
Az, hogy hogyan kezelik most a limfómát, arról szeretnék egy picit beszélni, és utána arról, hogy ez a kutatás, ami most zajlik, ez elméletben hova tud eljutni, és hogy utána milyen kezelése lesz a limfómának, miután ezt a kutatást lezárták.
Ilyen fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag az ilyen típusú kutatások azért viszonylag hosszú időszakot tudnak felölelni, és nem mindig tudjuk megjósolni azt, hogy milyen kimenetel várható. Ugyanakkor azért a céljaink világosak. A limfómák között, a B-sejtes limfómák csoportjában a szóban forgó kutatásunk az úgynevezett diffúz nagy B-sejtes limfómák genetikai megértését célozza. A diffúz nagybélsejtes linfóma az egyik leggyakoribb bélsejtes linfóma típus. Azt látjuk a mindennapjainkban, hogy klinikailag rendkívül heterogén módon viselkedik. A betegek kétharmadát lehetséges meggyógyítani a klasszikus, hagyományos úgynevezett kemoimmunoterápiával. A betegek fennmaradó harmada viszont rosszul reagál, hamar visszaesik, vagy egyáltalán nem is válaszol a hagyományos kezelésekre. És bár igazából rendelkezünk új, innovatív kezelésekkel, nem igazán tudjuk azt a rizikóbecslést megvalósítani, hogy ki lesz az a beteg, aki reagálni fog a hagyományos kezelésre, és ki az, akinél később esetleg egyéb terápiás megközelítésre van szükség. Kutatásunk pontosan azt célozza, hogy olyan mélységben értsük meg a diffúz nagybélsejtes linfóma genetikai hátterét, hogy esetleg előre tudjuk jelezni annak érzékenységét bizonyos terápiákkal szemben, és úgynevezett molekuláris alcsoportokba tudjuk sorolni ezeket a betegeket, ami esetleg később meghatározhatja azt, hogy mely célzott kezelés lehet számukra a legoptimálisabb. Fontos azonban kiemelni, hogy ennek azért hosszabb távú a kifutása, de mindenképpen fontos ismeretekre teszünk szert a betegség jobb megértése, és gyakorlatilag a fontos kórlefolyás megismerésére a különböző genetikai eltéréseknek a fényében.
Ugye azt mondta, hogy 2 éve zajlik most ez a kutatás. Vannak olyan sarokpontok, amik a kutatás irányát akár megváltoztatták, vagy akadályokat görgettek elé?
Abszolút, tehát folyamatosan dinamikusan kell reagálni egy kutatás kivitelezése során a reális helyzetekre. Amit kiemelnék az az, hogy a fő célunk az volt az első 2 évben, hogy kidolgozzunk egy olyan diagnosztikus eljárást, egy olyan úgynevezett új generációs szekvenálási vizsgáló módszert, amellyel korábban nem látott részletességgel tudjuk a diffúz nagybélsejtes linfómában szenvedő beteg genetikai hátterét megvizsgálni. Itt több mint 200 gén vizsgálatával lényegében minden fontos genetikai eltérést fel tudunk a betegek szövetmintáiban térképezni, és a betegség diagnózisakor már molekuláris alcsoportba tudjuk sorolni a betegeket, és meg tudjuk figyelni a kezelés során azt, hogy milyen választ mutatnak a hagyományos kezelésre, és adatgyűjtés történik a klinikai adatok és a genetikai ismeretek korrelációjával.
Van valamilyen prevenció egyébként, ami a bélsejtes linfóma kialakulását megelőzheti? Szóval itt most az előbb már beszéltünk az életmódról, de hogy van-e olyan esetleg, hogyha a családban valaki már szenvedett ebben a betegségben is, és félő, hogy a leszármazottak, rokonok is ebben érintettek lehetnek, akkor van olyan, ami esetleg preventálja ezt a betegséget?
Specifikus prevencióról nem tudunk beszélni a linfómák esetében, viszont amit említett, hogy esetleg családi halmozódás előfordulhat, ez ugyan rendkívül ritka, de nem nulla, tehát bármilyen olyan helyzetben, ahol mondjuk bélsejtes linfómák halmozódását, tehát gyakori előfordulását figyelhetjük meg a családban, klinikai genetikai tanácsadás keretén belül érdemes erről konzultálni, felrajzolni a családfát, és ennek fényében tovább haladni és konzultálni a megfelelő szakemberekkel.
Néhány adásra ezelőtt beszéltünk a kutatások természetéről, és arról, hogy egy kutatás végén milyen cikk készül, tudományos cikk, és aztán ez mennyire fontos, hogy ezek hol jelennek meg. Ezzel már foglalkoznak egy kutatásnak így a derekán?
Természetesen igen, tehát ugye a kutatói létnek és az ilyen típusú kutatásoknak egy speciális helyzete, hogy tulajdonképpen a tudományos publikáció egyfajta elszámolást, beszámolást jelent a kutatás finanszírozók irányába. Tehát ilyen értelemben mindenkinek célja az, hogy minél rangosabb tudományos folyóiratban mutathassa be az eredményeit. Ugyanakkor azt is nagyon fontos kiemelni, és a mi kutatásaink úgynevezett translációs kutatásokat jelentenek, hogy az is egy nagyon fontos mérföldkő és végtermék, hogy vajon tudjuk-e a társadalom számára hasznosítható termék eredmény formájában demonstrálni azt, hogy mit is csináltunk, és valamennyi kutatásunk során mi arra törekszünk, hogy valamilyen mindennapi diagnosztikában alkalmazható eljárás, modell legyen a kutatásnak az eredménye. És itt a diffúz nagybélsejtes linfóma kapcsán mindenképpen célunk az, hogy a betegek számára elérhető olyan genetikai vizsgáló módszer legyen a kutatásnak a vége, ami gyakorlatilag alkalmazható a mindennapi diagnosztikában és betegellátásban. Nekünk ez egy nagyon fontos mérőszám egy kutatás végén.
A bélsejtes linfómák kialakulásában van veszélyeztetett korosztály? Kiket érint ez leginkább?
Igen, a B-sejtes limfómák esetében megfigyelhető, hogy döntően azért az idősebb korosztálynak a megbetegedéséről van szó, aminek lehetnek bizonyos immunológiai háttérmechanizmusai, ugyanakkor azért a középkorban is előfordul a B-sejtes limfómák különböző típusai.
Arról beszéltünk eddig, hogy hogyan alakul ki a B-sejtes limfóma, van-e genetikai esély arra, hogy ez kialakuljon. Beszéltük a kutatásról, de arról konkrétan nem, hogyha valaki ebben a betegségben szenved, akkor mivel néz szembe? Szóval milyen ennek a betegségnek a lefolyása? Mik a tünetek? Hogyan vesszük észre, hogy B-sejtes limfómában szenvedünk?
Igen, a betegek gyakran úgynevezett B-tünetekkel fordulnak az orvosukhoz, legyen az fogyás, éjszakai izzadás, lázas állapot, fertőzések. Mindenképpen fontos az, hogy megfelelő klinikai kivizsgálásban részesüljön a beteg, tehát vérképvizsgálat történik, megfelelő gyanú esetén szövetmintából történik meg a betegségnek a szövettani diagnózisa. A kezelés gyakorlatilag, ahogy már korábban említettük, klasszikus úgynevezett kemoimmunoterápiával történik, és a betegek kétharmadában ez gyakorlatilag gyógyuláshoz is tud vezetni, és a betegek egyharmada az, akiknél azért klinikailag jelentősebb problémát és kihívást jelent a betegség, a betegség vagy rezisztens a hagyományos terápiával szemben, vagy pedig visszatér, relabálnak a betegek, és ilyenkor új terápiás megközelítésekkel próbálkoznak a klinikus kollégák, amelyek között azért sikeres és sajnos kevésbé sikeres kimenetellel is találkozunk.
Ez gondolom attól is függ, hogy mikor fedezik fel a betegséget.
Így van, ez valamennyi daganatos betegség esetben egyértelmű, hogy minél korábbi egy diagnózis, annál nagyobb eséllyel tudjuk felvenni az adott daganattal szemben a harcot.
Beszéljünk picit még a kutatócsoportról. Kik azok, akik részt vesznek ebben a kutatásban?
Köszönöm, azt gondolom ez a legfontosabb kérdés, mivel minden kutatás csapat munkaformájában zajlik, és kutatócsoportunk közel 10 fős, fiatal orvosok, biológusok, néhány senior posztdoktor kolléga dolgozik a különböző kutatási projekteken. A szóban forgó DLBCL, diffúz agybélsejtes limfóma kutatás kapcsán mindenképpen megemlíteném Varga Luca és Bátori Bence kollégákat, akik ezt a kutatást koordinálják fiatal kutatóként, és ez számomra külön öröm az, hogy nagyon sok fiatal orvos és biológus az, aki tulajdonképpen időt és energiát nem kivélve jelentős aktivitást erre fordítva vesz részt az ilyen típusú kutatásokban.
Hát nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és hogy kicsit beszélhettünk a B-sejtes limfóma kutatásáról.
Köszönöm szépen.
Dr. Bödör Csabával beszélgettünk, a Szemmelweis Egyetem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ együttműködésében létrejött molekuláris onkohematológia kutatócsoport vezetőjével, úgyhogy folytatjuk hamarosan az egészségkódot.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.